A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatjuk Rácz András Oroszország szakértővel, a mikrofonnál Nagy Károly. Szóval szóba került itt a hadianyag, szóba került az, hogy mennyi embere van Ukrajnának, Oroszországnak a háború folytatásához, és az is szóba került még a beszélgetés elején, hogy hát nem nagyon látszik még egy haloványi tűzszünet esélye sem a jelenlegi tárgyalás technikák alapján, viszont nem került szóba például egy külső szereplő, és ezt már többször szerettem volna megkérdezni, hogy az, hogy Észak-Korea ott van Oroszország mögött, az valójában mekkora segítség, akár hadianyag, akár mondjuk, hogyha a háború jóval-jóval hosszabb ideig elhúzódik, akár ember anyag tekintetében. Egyáltalán az észak-koreai katonák bevetése, ami Kurszk régióban történt csak, tehát ukrán területen nem, az megtörtént vajon Ukrajnában is?
Több részre kell bontani erre a választ. Az észak-koreai hozzájárulás legfontosabb része az egyértelműen hadianyag. Észak-Korea eddig nyilvános információk alapján dél-koreai hírszerzés publikál ilyesmiket, meg időnként az ukránok is. Észak-Korea addig legalább 5 millió tüzérségi lőszert szállított Oroszországnak. Ez több, mint egy teljes évi orosz termelés. Ez nagyon-nagyon-nagyon sok. És nyilván egyenetlen minőség, meg gránátok egy része az régi, nem is mind robban föl van, ami a csőben robban föl, de azért a nagy többségük az működik. 5 millió lőszer az rengeteg. És ráadásul ugye Észak-Koreának és Oroszországnak van szárazföldi határa, tengeren is nagyon könnyen tudnak szállítani, tehát nem látszik, hogy akár a Nyugat, akár Ukrajna ezeket az észak-koreai szállításokat meg tudna akasztani. Másképp fogalmazva, az észak-koreai lőszer az jönni fog, ameddig erre a politikai akarat megvan. Na most, ami az észak-koreai katonák bevetését illeti. Ugye mostanáig szárazföldi erőket csak a Kurszki körzetnél vetettek be. Észak-koreai ballisztikus rakétákat egyébként indítottak már, ezeket KN-23-osokat, ezeket indították már egyébként a megszállt ukrán megyékből is, tehát Donetsk megye keleti részéről, és feltételezhetően Zaporizsia megye megszállt részéből is. Tehát harcoltak már észak-koreai katonák ukrán területen is, de szárazföldi erőket nagy mennyiségben, nagy számban eddig csak Kursznél vetettek be. Ugye körülbelül 10-11 ezer katona bevetéséről tudunk, és itt van néhány tévhit, amit el kell oszlatni, vagy érdemes eloszlatni. Nagy megfejtés nem lesz benne, tehát a szaksajtó ezt leírta már, de ezzel együtt, ugye, amikor az egész elindult, akkor tavaly nyáron sokan gondolkodtak, hogy ezekből csak ágyútöltelék lesz, ezeket meghalni küldik oda. Nem, ez nem így van. Oroszországba küldött észak-koreai katonák legnagyobb része az egyik észak-koreai elit hadtestállományába tartozik. A fennyeli vezetés a legjobb katonákat küldte, akiket küldeni tudott. Az igaznak bizonyult, hogy nem értenek a modern háborúhoz, tehát az első hónapokban rettenetes veszteségeik voltak drónoktól, tüzérségtől, meg csomó minden mástól. Viszont ez, hogy nem értenek hozzá, egy nem statikus dolog. Kiderült, hogy rendkívül gyorsan tanulnak. Rendkívül gyorsan tanulnak, innovatívak, elszántak, fegyelmezettek, és ráadásul sokkal jobb fizikai állapotban vannak, mint az átlag orosz katona. És a fegyelmezettség ehhez hozzátartozik Észak-Koreában, ha jól emlékszem, talán 8 vagy 9 év a kötelező katonai szolgálat. És sokkal fiatalabb kortól. Tehát azok, akik Ukrajnába kerülnek, már sok év katonai szolgálat van mögöttük, ami azt is eredményezi, hogy egészen mesteri módon bánnak a fegyvereikkel. Kiderült az, hogy az észak-koreaiak meglepően magas gyakorisággal képesek gépkarabéllyel lelőni a rájuk támadó drónokat. Ezt az orosz hadsereg kevésbé tudta megcsinálni. Az észak-koreaiak elő tudtak jönni olyan harcászati eljárásokkal, hogy egy gyalogos raj az egész hatékonyan megtanulta megvédeni magát egy vagy két rájuk támadó drónnal szemben. És rendkívül fegyelmezettek. Tényleg rendkívül fegyelmezettek, nagyon elszántak. Voltak ilyen hírek, ami eleinte propagandának tűnt, de utóbb aztán kiderült, hogy igaz. Ezek tényleg képesek arra, hogy elaknásított nyílt területen keresztül tüzérségi tűzben megpróbáljanak egy rohamot egy település ellen nappal. Nem sikerült a roham egyébként, de tényleg megpróbálták. Tehát egészen elképesztő szintű elszántság van bennük, az is, hogy sokat elárul, hogy eddig körülbelül ugye 3000-en haltak vagy nyomorodtak meg közülük, de összesen három darab olyan észak-koreai katonáról tudunk, aki élve került fogságba. Ugyanis a sebesültek felrobbantják magukat. És ez tömeges. Tehát nem az történik, hogy egy-egy ember tényleg annyira nem bírja már a nyomást, vagy a sebesülés sokja hatására felrobbantja magát, hanem a döntő többségük ezt csinálja. Ma már tudjuk azért egyébként, mert ha ilyen módon idézőjelesen hőssé válnak, akkor az otthon maradt családjuk számára ez életkörülményeik javulását eredményezheti. Kicsit több pénz, kicsit több élelmiszer, kicsit több lakóhely. Ha viszont élve fogságba kerülnek, az a családra számára is nagyon negatív következményekkel járhat. Nem szabad alábecsülni az észak-koreaiakat, erősek, profik, kemények, fegyelmezettek és nagyon gyorsan tanulnak. És ugye a harmadik elem az az észak-koreai haditechnika. Észak-Korea több rendszert is átadott Oroszországnak. A KN-23-as ballisztikus rakétákról beszéltünk már. Ezek nem túlságosan fejlett, de olcsón előállítható elég hatékony fegyverek. Ezeket elsősorban az ukrán nagyvárosok és ipari célpontok támadására vetik be. Kis számban vannak páncéltörő rakétaindító járművek, ugye a BSZ-4-esek, de ez úgy tűnik, hogy inkább csak egy ilyen kísérleti eszköz. Amiből viszont nagyon sok van, az a Coxsan fedő nevű 170 mm-es nagy lőtávolságú önjáró löveg. Ez egy rendkívül primitív eszköz, egy régi lánctalpas alvázra rászereltek egy partvédelmi ágyúból kialakított nehéz löveget, tényleg 4-5 percenként tud lőni egyet, tehát hogy ilyen teljes tragédia az egész, de óriási a lőtávolsága, és elég sok van belőle. Tehát arról van információ, hogy Észak-Korea eddig kb. 200 ilyen Coxsant adott át Oroszországnak.
Adott esetben ez egy tűzérségi támadásnál, pontosan, egy roham előkészítésénél azért tud brutális
pontosan,
tűtni.
Ne? Pontosan, és ráadásul nagyobb a lőtávolsága, mint az ukrán tűzérségi eszközök legnagyobb részének. Tehát Coxsan ellen tűzérségi párbajt csak a legmodernebb ukrán lövegek vagy a HIMARS-ak tudtak megnyerni. És ugye pláne abban az egyhetes időszakban, amikor nem volt amerikai hírszerzési támogatás, tehát HIMARS-okkal nem lehetett lőni, akkor ebben az időszakban ezek a 170 mm-es észak-koreai lövegek ezek elég nagy pusztítást tudtak csinálni. Az észak-koreaiak és az oroszok haderő között egy csomó együttműködési képességbeli, szaknyelven interoperabilitásbeli probléma van. Mindenféle kísérletek voltak, hogy ezt hogyan lehet megoldani. Most jelenleg úgy tűnik, hogy az egymás mellett harcolás működik, tehát hogy az észak-koreai tüzérség az észak-koreai katonák harcát támogatja, vagy harcát is támogatja. A Kurszki régióban az ukránokra mért vereség esetében, vagy kapcsán itt az észak-koreai tüzérség az elég nagy szerepet játszott. És most jön a rossz hír, néhány nappal ezelőtt már van arról igazolt videófelvétel, hogy ugyanilyen Coxsan nehéz lövegeket szállítanak a Krím északi részén, feltételezhetően a Zaporizsiai front irányába.
Magyarán ez egy újabb támadásnak az előkészítése.
Így van, pontosan. Egy újabb támadás előkészítése, és ráadásul ugye ez már ukrán terület. Eddig az észak-koreaiak, Oroszország, vagy hát a szárazföldi erők Oroszország nemzetközileg elismert határain belül harcoltak. Most viszont már visual van rá, tehát már látjuk, hogy ezeket beviszik Ukrajna nemzetközi jogilag elismert területére, és várható harcba is fogják vetni. Ha tényleg igaz az, és úgy tűnik, hogy igaz, hogy Oroszország nagy tavaszi offenzívára készül, itt az észak-koreai tüzérségben biztosan szerepet fog játszani, és ahol a Coxsanok vannak, jellemzően ott lesznek az észak-koreai gyalogos meg lövész katonák is. Látni fogjuk mi őket, immár ukrán-ukrán területen harcolva is, tehát nem néz ki jól.
Megjelenhetnek esetlegesen észak-koreai páncírozott szállító harcjárművek, gyalogsági harcjárművek, vagy akár tankok is végül is. Rengeteg volt szovjet hadfelszerelésük van az észak-koreaiaknak, tehát hogyha egyre kevesebb a bevethető orosz, akár hidegháborús technika, azt gondolná az ember, hogy előbb-utóbb, ha olyan a megállapodás a két ország között, jöhetnek észak-koreai nehéz fegyverek is, már úgy értem páncírozott fegyverek. Lenne ennek értelme vajon?
Értelme lenne elméletileg, de itt van egy olyan részlet, ugye megint a korábban említett interoperabilitás, tehát együttműködési képesség oldaláról jelentkezik egy probléma. Az észak-koreai és a szovjet fegyverfejlesztés, idejét van nehéz fegyvereket is, valahol a T-62 magasságában elvált egymástól. Tehát minden, ami a T-62-nél újabb, az saját észak-koreai fejlesztés és vagy kínai rendszerek másolata, tehát hogyha ezeket átadnák az oroszoknak, akkor ahhoz telepíteni kellene a logisztikát, át kellene képezni a személyzetet, és ráadásul ezeknek az átadása. Nem tudjuk, hogy Észak-Koreának mennyi ilyenje van, ugye ami nyugati forrásokban szerepel, az mindig kétséges megbízhatóságú, mert egy rettentően zárt rendszerről beszélünk, de a nehéz technika nagy számban történő átadása az valószínűleg Észak-Koreából is hiányozna. Gyalogos katonákat könnyebb küldeni, meg ilyen alapvetően nem túl fejlett, elég buta tüzérségi rendszereket, ilyeneket mindig könnyebb küldeni, mint olyan eszközöket, amire adott esetben Észak-Koreának otthon is szüksége lenne. Elképzelhető, és van arra sporadikus információ, az oroszok kértek ilyesmit, öreg szovjet olyan típusokat, amik még interoperábilisak, egyelőre nincs rá megerősített adat, hogy fennyen átadott volna ilyesmiket. Én arra számítanék, én nem vagyok Korea szakértő, vannak viszont ilyesmivel foglalkozó kollégáim, tehát most itt más tollával ékeskedem egy kicsit. Én arra számítok, hogy egyelőre Észak-Korea ezt nem fogja meglépni, hanem a tüzérségi lőszerellátás és a ballisztikus rakéta szállítások fenntartásával, és esetleg nagyobb számú szárazföldi erő küldésével fogja biztosítani Oroszország továbbra is. Teljesítse megállapodás ráeső részét, tehát pénzt, élelmiszert, politikai és főleg haditechnikai támogatást adjon Fennyannak. Nem látszik, hogy Fennyan oldalra miért kellene nehéz technikát is, tehát például páncélozott járműveket, vagy pláne harckocsikat átadni. Enélkül is idézőjelben be tudják húzni azt, amit Moszkvától szeretnének.
Picit így a beszélgetés vége felé rákanyarodnék ismét az esetleges béketárgyalásokra, fegyverszüneti puhatolózásokra. Volt egy nagyon furcsa nyilatkozata Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, talán a egyik északi régióban egy konferencián mondta, úgy amikor egyébként az északi sarkkörrel kapcsolatos gazdasági előnyökről, lehetséges jövőbeni diplomáciai taktikázásról, erőnyerésről volt szó. Szóval ott az orosz elnök azt mondta, hogy az ukrán béketárgyalásokba, vagy az ukrajnai béketárgyalásokba be kéne vonni több európai országot, az ENSZ-t is megemlítette, de még Észak-Koreát is megemlítette, ami aztán végképp érdekes volt, mivel ugye az oroszok nem nagyon ismerik el, hogy Észak-Koreák egyáltalán bent vannak ebben a háborúban. Kína, minthogyha nagyon-nagyon hiányozna ebből a képletből. Kína meg se próbál vajon belefolyni ebbe jelenleg, tehát nagyon-nagyon tolják maguktól ezt a konfliktust?
Kína szakértő sem vagyok, viszont Kína szakértő kollégáim is vannak, tehát hogy bizonyos dolgot azért szerencsére tudok erre mondani. Az orosz elnök nyilatkozatait nem érdemes minden egyes esetben szó szerint értelmezni. Az orosz diplomácia szándékosan mond egymásnak ellentmondó dolgokat, azért, hogy részben a zavarkeltés révén fenntartják a saját mozgásterüket, tehát nem koherensen kommunikálnak, hanem szándékosan mondanak olyasmiket, amik néha egymással is ellentétesek, mert akkor így ugye bármelyik irányba indulhatnak, ez az egyik dolog. Másrészt ez a nyugat figyelmének és a nyugat koncentrációjának megosztására szolgál. Hiszen az orosz külügyminiszter mond egy valamit, a külügyminiszter helyettes mond még valamit, a Nemzeti Biztonsági Tanács mond egy harmadik dolgot, az elnök egy negyediket, és akkor mindenki tud belőle szemezgetni, de közben majd a Kreml eldönti, hogy ténylegesen merre indulnak. Tehát én ennek túlságosan nagy jelentőséget nem tulajdonítanék, ugye azt kell nézni alapvetően, amit tesznek, nem pedig azt, amit mondanak, ugye idézünk egy klasszikust, és nem látszik, hogy Oroszország abba az irányba akarna elmozdulni, hogy tényleg fegyverszünetet kötne. A nyugatot megosztani akarja, és a nyugati támogatást Ukrajna mögött gyengíteni. De nem a megegyezés a céljuk, hanem a győzelem. A tárgyalás ennek csak egy eszköze.
Van olyan gazdasági kényszer, ami azért rákényszerítheti Oroszországot a tárgyalásra. Itt a beszélgetés elején szóba kerültek a másodlagos olajkereskedelmi szankciók. Magyarán, aki orosz olajat vesz, és hát ebben Magyarország is bőven beletartozik, őt sújtaná szankcióval az Egyesült Államok, ha továbbra is vesz olajat, már persze akkor, hogyha eljutunk idáig. Szóval van egyrészt ez a szankciós feszítés, másrészt az összes többi, ami jelenleg megvan. Szóval ilyennel lehet térdre kényszeríteni Oroszországot, vagy annyira átmentek a hadigazdálkodásra, hogy tulajdonképpen már a háborúnak maga az eseménye a sodra tartja a vízfelszín felett az orosz gazdaságot.
Ugye itt érdemes röviden visszatérni Kínához. Kína fegyvert nem szállít Oroszországnak. Nagyon pici mennyiségben lőszert, meg kettőt, tehát vadászpuskákat, meg ilyeneket. Tehát kettős felhasználású terméket sokat szállít, de effektíve fegyvert nem. Az oroszok a háború eleje óta kérték a pekingi vezetést, hogy adjanak fegyvereket is, de Peking erre nem hajlandó, mondtuk a saját játékát játsza, véges költséget hajlandó vállalni Oroszország támogatása kedvéért. De Kína meghatározó abban, hogy az orosz gazdaságot támogatja, megveszi az orosz energiahordozókat, földgázt is, olajat is. Ilyen értelemben Kína profit emel, hogy olcsóbban kapja meg ezeket az energiahordozókat. Az egyik lehetséges nyomásgyakorlási pont tehát az orosz gazdaságra az, hogy Kína mit vásárol tőlük, és mennyit. De az, hogy a nyugat milyen mértékben tud hatni Kínára, én ehhez nem értek, ezzel kapcsolatban komoly kérdőjeleim vannak. Az, hogy a nyugat a saját eszközeivel hogyan tud hatni az orosz gazdaságra, ugye itt az olajszektorra kivetett másodlagos szankció fenyegetés, az egy elég erős eszköz. Ugye most, amikor beszélgetünk, a tegnapi nap, vagy tegnap előtt, azt hiszem, hogy tegnap, jött egy olyan üzenet az orosz külügyminiszter helyettestől, hogy Moszkva nem látja értelmét a további fegyverszünet tárgyalásoknak, mert nem lehet megegyezni, és Oroszország továbbra is arra törekszik, megszerezni a négy megyét, idézőben demilitarizálni Ukrajnát, és rávenni Ukrajnát, hogy adják fel NATO csatlakozási ambícióikat. Tehát Moszkva gyakorlatilag ráadásul elég alacsony szinten, tehát külügyminiszter helyettes, ez mondjuk a hármas számú vagy négyes számú az állami hierarchiában, bejelentette, hogy nem tárgyalunk tovább, elég volt az értelmetlen. Fél nappal később jött az amerikai válasz, hogy ja, hát ha nem tárgyaltok tovább, akkor az Egyesült Államok elkezdi bevezetni a másodlagos szankciókat az orosz olajszektor ellen. És ma reggel jött az orosz reakció, hogy de azt gondoljuk, hogy mégiscsak van értelme a tárgyalások folytatásának. Tehát Moszkva villámgyorsan visszakozott, amikor az látszott, hogy amerikai oldalról adott esetben tényleg komolyan gondolhatják ezeknek a másodlagos szankcióknak bevezetését. Tehát ugye, amikor orosz gazdaságról gondolkodunk, a gázszektorról szoktunk többet beszélni, mert a csővezetéktől való függések révén ez ad nagyobb lehetőséget politikai nyomás gyakorlásra, az igazán nagy pénz az olajban van. Tehát az orosz gazdaság hagyományosan, ugye a gazdaság teljesítménye szempontjából az olajára meghatározó. Ugye a jelcini időszak nehézségei azért is adódtak, mert rendkívül alacsony volt az olajár, volt időszak, amikor alig $15 körül volt az olajár. Putyin hatalomra kerül a 2000-es évek közepén, volt pillanat, amikor $140 volt az olajár, hát úgy nyilván könnyebb, jól és népszerűen kormányozni. Tehát az olaj ár és az olaj export azok a bevételek, amik a legfontosabbak az orosz gazdaság szempontjából. Ha valaki oda akar jutni, ahol fáj, akkor az olajszektort kell célozni. Nem véletlen egyébként, hogy az ukrán támadások is, ugye ezek a nagy hatótávolságú dróntámadások is olajfinomítók és olajtárolók ellen irányulnak. Tehát ha az Egyesült Államok politikai nyomást akar gyakorolni Oroszországra, vagy az Európai Unió még erősebb szankciókat akar az orosz gazdaság ellen, akkor az olajszektor az, ami a legjobban fáj Moszkvának. És így itt jön be a dilemma, így a végén azért ezt említsük meg, Oroszország a világ egyik legnagyobb olajtermelője. Nem lehet teljes egészében kivenni az orosz olajat a világpiacról. Az olyan árrobbanást eredményezne mindenhol, amit egy csomó ország nem akarna felvállalni. Tehát reálisan arra érdemes törekedni, hogy az oroszoknak az olajból származó bevételeit csökkentsük. Tehát nem azt kell megakadályozni, a molekula fizikailag kijön Oroszországban, mert nagyon hiányozna az olaj világpiacról, arra kell törekedni, hogy Oroszország a lehető legkevesebb pénzt keresse az olajexporton, a másodlagos szankciók például erre lennének jók.
Egy záró kérdésként nagyon meglepődne, hogyha mondjuk az új amerikai adminisztráció, és hát főleg Donald Trump tárgyalásos türelme mondjuk akár nyár végéig elhúzódna, tehát hogyha addig nem vezetnék be ezeket az úgynevezett másodlagos szankciókat?
Ehhez Amerika szakértő kellene. Tehát én nem látok bele abba a dinamikába, hogy az új amerikai kormány az milyen logika mentén és hogyan, vagy milyen lépések kellenek ahhoz, hogy ténylegesen elfogadásra kerüljön egy szankció. Ez nem az én területem. De ha az elmúlt 2,5 hónap intenzitását nézzük, nagyon furcsa lenne arra számítani, hogy mondjuk még további 4 hónapig, vagy 4 vagy 5 hónapig türelmes lenne az amerikai vezetés. Én azt gondolom, hogy ennél gyorsabban akarnak eredményt elérni. Ugye mondtuk, sebességre optimalizálnak. Az az orosz trükk, hogy a tárgyalásokat időhúzásra használják, azt gondolom, hogy ez véges ideig fog működni az amerikai adminisztrációval szemben. Tehát sok mindent lehet mondani, különösen a felső vezetőkre amerikai oldalon, de az adminisztráció azért a rendszer egésze, az nagyon pontosan érti, hogy hogyan és milyen módon működik az orosz stratégia. Nyilván ők is átlátnak ezen. Nem gondolom, hogy túl sokáig partnerek lennének ebben az időhúzásban.
Ha elindul egy mondjuk egy nagy tavaszi támadás, akkor az gyakorlatilag véget vet a tárgyalásnak?
Valószínűleg igen.
Rácz András Oroszország szakértővel beszéltünk. Köszönjük, hogy az elmúlt nagyjából 2x20-25 percben itt volt nálunk, és hát reméljük, hogy lesz még a vendégünk.
Én köszönöm a meghívást.
Az elmúlt 2x20 percben a szerkesztő műsorvezetőt Nagy Károlyt hallották. Nem csak a honlapunkon hallgathatják vissza ezt a beszélgetést, hanem megnézhetik a YouTube csatornánkon, és további jó rádiózást.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.